Kedves Buddha FM hallgatók, a tibeti szimbólumok misztikus világáról írt munkájáról beszélgetünk Szatmári Botond főiskolai adjunktussal. Dolgozatában összegzett tibeti szimbólumok nagyban segítik majd a Tankapuja buddhista főiskola hallgatóinak tanulmányait, és ezzel az írásával egy új tudományos fokozatot, úgynevezett pandita fokozatot szerzett. Lapad Dániel riportját hallják.
Átjáró. A Tankapuja buddhista főiskola műsora.
Köszöntjük a Buddha FM hallgatóit, vendégünk Szatmári Botond, üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, sziasztok!
A Tankapuja buddhista főiskola tanára, oktatója vagy, és azért beszélgetünk, mert a legutóbbi munkád, majd elmondod, hogy mennyire legutóbbi, nyilván már elég régóta dolgozol rajta, a tibeti szimbólumok misztikus világáról szól, de hogy egy kicsit a főiskolai hallgatókat megnyugtassuk, a tanárok is szoktak néha vizsgázni, megfelelni. Lehet, hogy ez így leviszi a terhet a hallgatókról, hogy nektek is ezt néha meg kell tennetek. Erről egy pár szót mesélj, hogy ezt a dolgozatot milyen formában védted meg. Mi volt az a minősítési eljárás az iskolában, amikor erről kellett beszélned? Ezt tényleg néhány szóba kérlek, meséld el.
Hát ez egy pandita védés volt. Ez volt az első a főiskolán, vagy én voltam az első áldozat, mondhatnám. A Gábor, a Karsai Gábor rektor úr találta ki ezt a lehetőséget, hogy akik nem a tudományos, hivatalos előmenetelbe szeretnének menni, azok számára, főleg idősebbek számára egy pandita védés lesz a főiskolán, amely ugye indiai hagyomány. Tehát a Mahayana buddhizmusban van nem pandita védés, ott nem védik, de egy ilyen fokozat, tehát ez egy tiszteleti fokozat, pandita tudós tanár. A buddhizmusban azok a tudós tanárok kapták meg Indiába, akik öt tudományban a buddhizmuson túl járatosak. Nyelvtudomány, logika, orvostudomány, spirituális tudományok és kézműves művészeti tudományok területe, tehát pont itt a szimbólumok ábrázolás. Tehát ezek azok az egyéb tudományok, amelyek a buddhizmusnak egy ilyen szélesebb palettáját jelentik, és ez a pandita egyébként megjelenik Tibetben, ott egyetlen egyről tudok, Szakja Pandita volt az a tibeti, aki megkapta ezt a tiszteleti címet. Ott nyilván nem meg kellett védeni, hanem ez egy tiszteleti cím volt a tudós ember számára, aki sokat tett a buddhizmusért, és nem csak a buddhizmust ismerte, hanem sok minden mást.
Ebből egyértelműen kiderül egyébként, hogy a szerzetesi vonalon nagyon sokszor megkülönböztetik a tudományos műveltséget, meg a, hát a szakrális műveltséget. Ugye ez szinte majdnem minden hagyományvonalon van külön elnevezése ezeknek a szerzeteseknek, tehát gondolom ez erre egy utalás, hogy a főiskolán ez a tudományos vonalat erősíti.
Hát azért én azt gondolom, hogy szakrál, tehát a buddhizmusban ez szakrális.
Annak is.
Tehát, hogy ott nem a nyelvtudomány sem csak nyelvészet, mert ott keleten én nem tudok olyan tudományról, legalábbis a középkor és régebbi korokban, Buddha és utána korokban, amikor ez vallási szakralitás nélkül üzték volna, igazándiból ott főleg a buddhizmus, aminek spirituális buddhista kontextusa van, tehát nyilván a kézművesség sem a, nem tudom én, a bőrdíszműves övkészítést jelentette valószínűleg ott, hanem azok a mesterségek, amelyek a buddhista tárgyakhoz kötődnek, hogy kell egy stupát készíteni, hogy kell egy mandala, hogy kell egy nem tudom milyen szakrális objektumot elkészíteni, tehát mindegyik buddhista volt, csak a buddhizmuson túlmutató, tehát a sokoldalúságot jelentette ez, és ez nem külön volt, hanem egy plusz tiszteleti fokozat. A tanító mellett, hogy plusz része volt, és én azt gondolom, pont a Gábor is, hogyha jól sejtettem, bár ugye én sem tudom pontosan, hogy hogyan gondolta el, hogy ez nem annyira az a hagyományos, tudományos doktori értekezés, ahol a tudományos, a lábjegyzet, agyonlábjegyzetelt, nem tudom én, formátumnak kell megfelelni, hanem sokkal inkább, hogy a buddhista hagyományban, ugye az a fajta tudomány még a 19. század, 20. század elején még Európában sem volt, amit ma mondjuk egy doktori képzésben megkövetelnek.
Ugye itt Gáborról, a Karsai Gáborról van szó, a főiskola rektoráról, csak aki esetleg nem ide jár, de hallgatja az adást, egyértelmű legyen. Rögtön egyébként szerintem pont ezzel rá is kanyarodtunk az első olyan érdekes kérdésre, hogy a szimbólumok azok mennyire tudnak vallásosak lenni, mennyire tudnak a hétköznapi élet leíró részei lenni, és ez mennyire keveredik össze a buddhizmusban, tehát nem tudom, hogy a dolgozatodban, ebben a munkában mennyire volt szükséges egyáltalán megmagyarázni, hogy jelen esetben te milyen szimbólumokról fogsz beszélni, írni.
Hát a célom az nyilván a tibeti szakrális szimbólumok, és inkább a tárgyi oldalról megközelítve. Tehát nyilván a tankafestészetnek a felhőmotívumaival meg sok mindennel nem foglalkoztam, tehát nagyon sok szimbólum lehetne, és írtam is az elején teljességre, nem is törekszem, és tudnék, mert tehát az egy százkötetes nagy munka lehetne, hanem inkább a vallási praxisban, de természetesen nem csak a gyakorlati oldalt ecsettel, vannak a tényleg valódi szimbólum magyarázatait is bele értve próbáltam ezt összerakni, ezt a munkát, mert úgy éreztem, ez nincs magyar nyelven, hiánypótló, régen is itt a diákok számára buddhista szimbólumok, van ilyen tétel is a záróvizsgán, hogy a buddhista ábrázolások szimbólumok, és ott nyökögnek, néha nem tudják. Tehát, hogy egy ilyen, legalább a tibetiről egy ilyen jó kis könyv van, akkor ők egy alapszinten ugye el tudják tájékozódni és sajátítani ezt a dolgot.
Éppen ez az óra, amit mondasz, bizonyíték arra, hogy amikor szimbólumokról van szó, akkor mindig az ember egy picit ezt szeretné messzebbről tekinteni, messzebbről ránézni, és akkor tibeti szimbólum, na hát, de ez megvan más buddhista irányzatban, na hát, de ez nem csak buddhistában van, hanem más vallásban is. Jé, ez nem csak vallásban van, hanem bárhol a világon, a hétköznapi életben. Te erre hogy tekintettél rá? Húztál-e valahol határt ezeknek a, ennek a gyűjteménynek, egyáltalán van-e valami kézzelfogható kategóriája, vagy mindenhonnan?
Nem, hát az megint egy hihetetlen munka lett volna, hogyha az indián kultúrák, és nem tudom miket, és fel tudnék, nem is értek hozzá, meg kelt a kultúra, tehát azért nyilvánvalóan lehetnek hasonló szimbólumok egész másutt is. Az én alapkoncepcióm az volt, hogy a tibeti buddhistának mindig az indiai eredetét. Ha van, akkor az indiai, akár hindu, akár más indiai jaina vagy valami, tehát az indiai kontextusban születtek a legtöbb, nyilván van originális tibeti is, tehát ezeket beleírni, és az a másik, hogy a buddhista vidék, a második szint, amin próbáltam tájékozódni, amerett, mint tudtam, mongol, kínai, tehát változatok vannak japán, tehát hogy egy kicsit másképpen, máshogyan van, tehát mondjuk egy szvasztikánál is, hogy a japánok hogy értelmezik, és hogy értelmezik a tibetiek, hogy értelmezik az indiaiak, és a tibetieknél, amivel talán ugye nem csak buddhizmus, a bön. Tehát foglalkoztam már régóta a bönvallással, és ott ez a szimbológia szintén egy fontos dolog, részben buddhista hatásra, szinkretikus jellegű, de egy kicsit a bönértelmezéseket a buddhista mellé tenni, és néha még ennél túl is tekintettem, ahol találtam irodalmat, vagy tudtam róla, akár más ázsiai kultúráknak, mondjuk perzsa kultúrának, aminek volt hatása Tibetre, vagy esetleg tehát az ázsiai kultúrákban még egy kicsit körültekintve, néha szibériai párhuzamokat, ez főleg Nebeszki Vojkovics, egy korai kutató, osztrák kutató többször felveti, és valóban lehetséges, hogy vannak ilyen áthallások, hogy ez most egymástól átvétel, ugye ez egy másik, nem is foglalkoztam ezekkel, de legalábbis analógiákat lehet találni más, főleg sámán kultúrákban, azokra a szimbólumokra, amiket Tibetben is használnak.
De azért pont az előbb a szvasztikát említetted, és ezt emlékszem, hogy még egyszer nagyon régen mesélted is külön, hogy elképesztő összefüggéseket találtál, vagy legalábbis utalásokat rá, hogy hol jelent meg a világ különböző pontjain. Hogy erre azért valahogy rá tudsz tekinteni? Hogy ez...
Hát csak felsorolás szint.
Igen, tehát, nagyság, tehát, igen, egy-két, tehát, de hogy Ukrajna területéről, Franciaország igen. területéről, szerintem szóval nekem még azt hiszem, hogy Dél-Amerikát is mondtál,
igen,
azt hiszem.
Igen, így van dél-amerikai szint.
Erre rá lehet lenni, hogy ennek mi lehet az a nagyon ősi, nagyon ilyen univerzális összefüggése?
Hát az, hogy mi lehetett az univerzális összefüggése, nem is összefüggése, univerzális jelentőség ennek a formának, ennek a szimbólumnak, az nehezen feltárható, hiszen ott az írás előtti korszakokban vagyunk, tehát forrásunk nincs, maximum ebben tippelni lehet, vagy teóriákat gyártani, hogy miért is alakul ki az észak-dél-amerikai, épp ugye a magyar-bihari hímzésben, ugye Lükő Gábor például említi a szvasztikát, annak magyar változatait a népi művészetbe, erre én nyilván nem is akartam, csak felsorolás szintjén, pont a szvasztika, mert ez nagyon gazdag, megemlítettem azt a általam ismert jó néhány pár tucat kultúrát, ahol ez megjelenik, de igazándiból nyilván kifejtés szintjén a buddhista hindu, jaina, esetleg japán buddhista, tibeti buddhista bön értelmezéseket röviden próbáltam összefoglalni.
Ugye ez a horogkereszt néven ismert jelkép, szimbólum, amihez nagyon sokan rögtön azt társítják, hogy persze, de ennek Ázsiában volt az ősi jelképe, amikor próbálják ugye a bajós európai magyarázatot szépíteni.
Hát, igen,
de hát mégsem csak Európából ezek van, szerint.
Nem csak Európából, de nyilván ők akkor éppen a germán és ind rokonságot, szanszkrit nyelvészet, már régóta levő teóriáját vehették elő ezek a által nem annyira tanulmányozott nácik, akik ezt a szimbólumot magukévá tudták, de ott is ugye kétféle forgás irány van Ázsiában, tehát ezek mást jelentenek ugye Japánban is, tehát más a jelentése, a bön és a buddhista is más forgás irányú, más színszimbolika van, tehát ennek egy gazdag variációs tárháza van a világban, de tényleg ez volt a leggazdagabb, amit találtam a szimbólumok közül, ami tényleg nem csak tibeti, indiai, hanem univerzális.
Oké, azért ennyire ne ragadjunk le a horog keresztnél, de az viszont egy jó támpont, amit az előbb mondtál, hogy a bönt, ugye ez a Tibetben még a buddhizmus előtti ősi kultúra hagyomány volt, hogy a bön és a tibeti szimbólumokat hogyan lehet összevetni, hogyan hatottak egymásra, mert hogy mennyire hat egymásra a népi és a vallásos szimbólumrendszer, vagy mennyire olvad össze egyáltalán. Hogyha ezekre ránézel, ezekre a szimbólumokra, lehet egyáltalán külön beszélni róluk, népiről, meg vallásosról?
Hát a nép is vallásos, népvallásos, mert a nép vallási szintjén. Nyilvánvalóan ezeknek a szimbólumoknak a népi szinten szintén óriási tárház van, szőnyegeken, bútorokon megjelennek, na de vallásiak, mert a nép meg buddhista, második tankirály ott a álomvallás, 779 óta a buddhizmus, és tényleg Tibet jó része buddhista, tehát ilyen értelemben az egyszerű parasztbácsi az a nomádis buddhista, és amikor a sátor vagy a bútor hímzésében, vagy a festésében van valami szimbólum, mondjuk a 8 szerencsés jel, akkor az nyilván számára egy egyszerű népi vallás, mert szerencsét hoz, de mégis buddhista, mert ennek vannak buddhista konnotáció is, amit lehet, hogy ő nem is biztos, hogy olyan mélyen ismer, de a láma az nyilván, aki ismeri, az tudja, de az egyszerű mondjuk nomád paraszt számára ez nem feltétlenül kell, hogy tudott legyen.
Ez a kérdés lehet, hogy fel sem merül benne, amit most
igen,
feltettem.
Igen, hogy ilyen különbséget teszünk, hogy vallásos, népi, a nagy hivatalos vallás, a lámák, ő is a hivatalos vallás része, mint hogy a katolikus Juli néni is ugyanúgy gondolja magát, mint a püspök úr, aki este még teológiai doktor, noha ő nem biztos, hogy az Új Szövetséget görögből olvassa, és a szimbólumokat úgy értelmezi, mint a professzor a teológiai akadémián, tehát ez ugyan megvan Tibetben is, meg Indiában is, és mindenütt.
Oké, azt viszont már te is említetted, és tudva levő, hogy az indiai irányból érkező szimbólumokról beszélünk, magyarán olyan időszakról, amikor mondjuk Tibetben még hát nem volt jele a buddhizmusnak. Amikor tibeti buddhizmusról, vagy a Vajrayana irányzatról beszélünk, akkor mindenkinek előjön ez a színes kavalkád, majd hát rádióban vagyunk, most nem tudunk ennél jobban leírni a szimbólumokat, de hogy nagyon szemkápráztató. Viszont amikor az indiai időszakról beszélünk, akár az a tétel is, amit az előbb mondtál, hogy az első buddhista szimbólumok, azok nagyon egyszerűek, szikár, könnyen lerajzolható, akár egy hétköznapi ügyességű ember is ezeket le tudja utánozni, hogy hol történt a váltás, mi okozza a változást, erre rá lehet tekinteni valahogy? Tehát a tibeti nép gondolkodásában van valami figyelemfelkeltő jelleg ez, vagy... Egyik, nem azt mondom, hogy egyik napra a másikra, de mondjuk évszázadok elteltével hirtelen ezek színekké változnak, füstös, hangos, szagos, színes szimbólumokká.
Ez így van, csak ez mind Indiában történt.
Ez már ott történik.
Tehát Indiában történnek azok a fordulatok, ugye a tankerék, meg az üres trón, meg a bódhifa, ugye a korai megjelenítése Buddhának, nem azért, mert tiltották Buddhát ábrázolni, nincs ilyen tilalom, mint a monoteista vallásokban, de ugye nem illett egy megvilágosodott nem lehet megragadni, hiszen ő már megvilágosodott, tehát formába, ami a formán túl van, talán ez volt a legfontosabb, ami miatt őt nem ábrázolták hosszú ideig, és görög hatásra kezdték el. Tehát a Kusán korszak, a Gandhárai, vagy Gandhárai, mind a kettő helyes szanszkritban, művészetben kezdték magát a Buddhát is emberként, és akkor nem csak a Buddhát, akkor megjelentek a bódhiszatvák, megjelent ugye Avalokitésvara, megjelent Vajrapáni. Vajrapáni például Dionysos, Buddha Apollón istennek a mintájára készült, tehát a görög inspiráció, de ugyanakkor ott volt az indiai, mert ez a buddhista ábrázolás, elkezdett indiai jegyeket, ugye hosszú fül, ugye ez például egy indiai jegy, vagy karcsú derék, ugye a széles, hát ez nem a görög, a nagyon vékony derék, tehát a buddha, most csak a figurális ábrázolásokra megyek oda, vagy rá, akkor is, és Indiában kialakul a vajrajána, és a vajrajána nagyon színes kultúra, ahol a tantra ugye megjelenik, és a mandalák, a színek, a színszimbolikáktól kezdve egy bonyolult összefüggésrendszer rétegei rakódnak évszázadok alatt Indiába, ami átkerül Tibetbe, Mongóliába, Japánba, a Shingon, és ott nyilván egy helyi sajátosságokat fog felvenni. Például, hogy Kuan Yin Kínába nő lesz a férfiből. Tehát, hogy most ez nem a szimból, de megváltozik az Istennek a neme is az ábrázolásokon, mert az értelmezése is változik. Ugyanez megtörténik Tibetbe. Tibetben az az izgalmas, hogy van ez a bönréteg, van ez a buddhista réteg, és a kettő találkozik, és a kettő ilyen szinkretizálódik, tehát amik olyan lú, kígyó szellemek, Tibet, bön, és nága indiai, a kettő egyesül, nem úgy egyesül, mind a kettőnek a sajátosságai, vagy garuda kyung, tehát a kyung egy ősi tibeti szimbólum, nem lehet kideríteni. Más elképzeléseinek a tibetológusnak honnan jön ez a perzsa eredetű, honnan jön ez a sas madárszerű valamilyen lény, tűzmadár, és akkor egészen a tűzmadár mítoszokig az orosz. Tehát nagyon sok rétege van. Nem is gondoltam genealógiát csinálni, hogy megfejtem ezeket. Néhány ilyen próbáltam elkölcsönözni más tibetológusoktól, vagy egy-két saját ötletem is talán van, de ez úgysem biztos, viszont az tény, hogy ezek összeilleszkedtek, és a kettő utána már a garuda mitológia bekerül a kyungba, tehát a tibeti az egy gazdagabb lesz az indiai mítoszokkal. Itt például oda teszem nyilván garudánál mondjuk azokat a Visnu, vagy nem tudom, ilyen mítoszokból egy-egyet, ami a garudához kötődik, az Tibetben, ugye ismeretes maga a Mahabharata és a Rámajana is szintén ismert Tibetben, tehát ezek az indiai hatások ott vannak, és beépülnek a tibeti kultúrába, és a szimbólumok világába értelmezésébe is.
Oké, egy picit a színekről beszéljünk, már úgyis az előbb is felvezettem, hogy mennyire színes jelenségről van szó. A színek mit jelképeznek? Hogyan jelenik meg a tibeti szimbólumrendszerben a színek használata, mennyire függ össze a természeti elemekkel, mennyire tükrözi a saját országuk, népük hagyományát. Egy-két példát is, hogyha mondasz itt szóban, hát, hogy hol jelenik meg.
Pont a színszimbolikával nem foglalkozik a könyvemben, az ugye nem annyira maga a tár, tehát ebben én most ebben a munkában nem annyira foglalkoztam, de itt a ötös buddha család, ugye az észak-dél-kelet-nyugat-közép, ennek a színei, ezek átkerülnek, ezek nem is nagyon változnak Tibetbe, tehát hogy ezeket az indiai elképzelések mentén fogják ők alkalmazni, de mondom, pont a színszimbolikát, nem annyira a szimbológia, hanem inkább a tárgyi megjelenésekkel, és ugye mandala már nem annyira foglalkoztam, mert az annyira nem, hát az is egy tárgy persze, homok mandala. Mert lehet, hogy mandaláról még valamit is írtam, tényleg arról írtam, most emlékszem. Most már kicsit régen volt ez, úgyhogy már ezt csak javítgattam itt az utóbbi fél évben, úgyhogy egy évekbe.
Többször is mondod, hogy tárgyakról van szó. Milyen típusú tárgyak ezek egyébként? Megjelenik olyan tárgyakon, amit napi használatban eszközök, funkcionális tárgyak, vagy egyszerűen csak a falra fölakasztják, nem tudom, meghajolnak előtte, szertartás kellékek, tehát milyen típusú tárgyakról van szó?
Hát sokféle tárgy van. Vannak olyan tárgyak, amik a templomok, kolostorokban használatosak, vajra, gandha, tehát a gyémánt jogara, harang, vagy oltárcsengő, sok fordítás lehetséges. Ezek természetesen ott vannak. De vannak olyan tárgyak, mint az imamalom, amit a templomban nem annyira használnak, bár néha szerzetes is használ, ez inkább a népi vallásnak a tárgya. És akkor az, ami szintén megvan, hogy ezek a szimbólumok, ezek ott vannak a egyszerű bútorokon, a szőnyegeken, az ajtó takarókon, tehát az meg már a népi használata, hogy ugyanez a szimbólum, az nem csak a templomban a lámák és a szerzetesek látják, hanem ugyanúgy látják a amit én gondolok egyébként a nagyon színességről, de ez csak az én teóriám, a Virtan tanárnő, aki részben ugye elnöke volt a bizottságnak, ezt nem is opponálta, csak megkérdezte, hogy ez tényleg így van, hogy én azt gondolom, hogy Tibet egy eléggé kopár, szürke világ, ugye járva indiai Tibetbe. Nyilván Dél-Tibet és Kelet-Tibet az egy kicsit zöldebb, ott már vannak fák. Itt ugye ez egy kősivatag, vagy félsivatag. És szürke, és ez a színesség, ami Indiából bejön, ez szerintem egy kicsit úgy a tibetiek lelkületének. Én úgy érzem, hogy ebben a nagyon szürke, egyszerű színeket nem nagyon tartalmazó világba, ez a nagyon színes buddhista kultúra, ez úgy teljesen a tibeti lélek részévé vált, és ez segített nekik, vagy hát pótolta azt, ami Indiában egyébként a természetben is megvan, mert a gyümölcsöktől a fákig, ahogy jártam Indiában, volt, az egy nagyon színes világ, de ők persze színesek ruhába is, színesek a művészetbe is, tehát ők mindenben színesek. Tivedben meg ez a nagyon színes művészet, ez nagyon kiegészíti azt a kopár, főleg télen, ugye nagyon, hát ugye ilyen nagyon monoton világot, hogy alig látunk állatot egy-két madáron, meg a mormotán kívül, tehát hogy rejtőzködnek nyilván, tehát nem egy olyan trópusi dzsungel, ahol nyüzsögnek az állatok, rovarok, ahol én jártam legalábbis Ladakh, Zanskar, Keilong, tehát a nyugat-tibeti Himálaja vidékén, de azért az északi rész és a Tibet nagy része azért hasonló a filmekből és a leírásokból.
Nekem tetszik az elmélet, egyébként ez így összerakható. Ezek a színek, ezek a ugye, látásunkra vannak hatással, szemünkkel érzékeljük őket. Mennyire jelenik meg a többi érzésszervünknél a tibeti szimbólum? Füstölő, csengő, egyéb kézzel fogható tárgyak.
Természetesen, igen.
Ilyen hát szinten lehet kategorizálni például?
Nem így kategorizáltam, én ABC sorrendben raktam, ez egy lehetőség. Ugye Kelényi Béla opponens azt próbált azt, hogy lehetett volna csoportosítani, mások, bír és mások, hogy ilyen tárcsoportokat. De én azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb használata, aki nem járatos a buddhizmusba, hogy egy... tibeti nevek szerint vannak ABC-ben, de magyar ABC-be raktam, mert a tibeti ABC, kakagaga, dzsacsagyana, ezt ugye a magyar ember nem fogja tudni használni, aki nem tud tibetiül, de mivel a magyar nevek, ezt akkor elmondom, hogy miért csináltam így, a magyar nevek viszont 5-6 fordítás van egynek, tehát nem biztos, hogy aki keresi, meg fogja találni a magyar nevénél, mert van, aki Tavirózsának, van, aki Lótusznak, van, aki így fordítja mondjuk a Pemát, és akkor az úgy bizonytalan, vagy akkor 5 helyen is föl kell tüntetni. Tehát én így gondoltam, a tibeti neve legyen, mert tibeti szimbólumok, nem a szanszkrit neve, és a magyar, hát az európai ABC mentén, tehát a használhatóság miatt gondoltam, hogy nem csoportosítom így a tárgyakat, hogy te tárcsoportonként, amik összetartanak. Most visszatérve a kérdésedre, mert nem akarok kitérni előle, az érzékszervek. Tehát az érzékszervek persze, mert vannak olyan tárgyak, mint a kis csengők, a kis harang, amelyeknek ugye hallás érzékszervi ugye hatása van. Ugyanúgy, mondtad a füstölőt, tehát vannak ugye füstáldozatok, füstölőáldozatok, amelyek meg az orrunkat, tehát az érzékszervek ugye majdnem minden vallásban, rítusoknál fontos, hogy ne csak a intellektus, sőt, ne az intellektus domináljon, hanem érzékszervileg erősítsék meg ezek az eszközök, tárgyak az átélést a gyakorlóban, a vallási állapotot, mondjuk az áhítatot, hogyha így szólom, tehát az, amit el kell ott érni, vagy el lehet érni, tehát hogy ne egyszerűen az legyen, mint hogy bemegyünk egy boltba, és akkor ott vannak színek, hanem itt egy kicsit ugye ez össze, vagy a tantrában összefonódik, tehát a színek, a hangok, a képek, gondolatok, ezek egy egységet képeznek, és a sok érzékszerven keresztül a tudat úgy hatnak, hogy kialakulhat az az érzés, amit a szimbólum mondjuk szeretne sugározni.
Oké, mondok még egy kategóriát, most nem kell végülis az egészet bekategorizálnunk, csak azért mégis felmerül a kérdés, és egyébként ez volt a motivációt, ha jól értem, jól tudom, hogy a buddhista tanításokat mutassák be tulajdonképpen ezek a szimbólumok, tehát nyilván főleg itt a főiskola környékén emiatt fogják keresni, hogy például tanítások szerint, Buddha tanításai szerint, alaptanítások szerint például összerakható ebből valami kategória, ki tud-e rajzolódni, megjelenik-e minden fontos tételhez például egy szimbólum?
Hát én nem ezt a megközelítést választottam, különösen azért nem alaptanítások, ugye az inkább mondjuk egy ilyen srávakajána, tehát most a gúny nevén a hinajána, vagy nem használatos nevén, tehát hogy egy eleve-tibeti, ugye mahájána, már ugye abból indul a vajrajána, tehát ezért én így nem így ugye a buddhista tanításokhoz, hanem én tényleg azok a tibeti tárgyak, a szellemcsapdától kezdve a sok különleges eszköz, ami tényleg különleges eszköz, ilyen szellem lakóhelyek a lapcéknak a felépítése, tehát amik tényleg nem is köthetők a Buddha alaptanításához, mert hogy hol lakik egy szellem, és hogyan jelöljük azt meg, mi annak a struktúráját, hogy ez nem nagyon fér bele a Buddha, ezért a Vajrayana nagy része az ugye nem az alaptanításokhoz kötődik. Kötődik egyébként a tanítása, de mondjuk a szimbólumok már, hogy az idők és a távolság miatt új elemekkel bővült, tehát hogy már nem nagyon tudnám bekötni, most négy nemes igazság, de természetesen mondjuk a Vajra ágai, a négy nemes igazság, a nyolcas nemes ösvény, a közép, a tengely, a központ az maga a nirvána, a kéta, a férfi, a nő, a bipolaritás, a szanszára, tehát csak most mondtam, a Vajra az tényleg egy olyan szimbólum, a gyémánt jogar, magyarul, amelyben ugye még az alaptanítások is ott vannak, és ott le is írtam, hogy milyen alaptanításoknak felelnek meg azok a részei annak az egy tárgynak, de azért a tárgyak nagy része nem az alaptanításoknak a megjelenítésére szolgál, hanem sokkal inkább ilyen tantrikus mágiát, és ezért ugye mert misztikusnak, elősegítő eszköz, tehát azért a Vajrayanában van egy mágikus aspektus, ami nem a varázslást jelenti, hanem azt, hogy a dolgokban van egy láthatatlan összefüggő hálózat, ugye a szövet jelentése is ott a tantrának, tehát hogy valahol én megbontom a szövetet, az összes fonálszál megváltozik, tehát hogyha én valamit gyakorlok a mantrázok és szertartási tárgyakkal valamit csinálok, akkor a világ is változik. Ugye ez egy alapfeltétel, vagy alapeszme, amit a Vajrayana ugye használ.
A láthatatlan dolgokról beszélünk közben, meg mégis a szimbólumok a téma, hogy minél jobban láthatóvá tegyük. Milyen területeken lehetett felfedezni ezeket a szimbólumokat? Most arra gondolok, hogy például a harcban esetleg a védelmező jellege megvolt-e ezeknek a szimbólumoknak, hogyha éppen Tibetben valamiféle hadi állapot volt, vagy a művészetben mennyire jelenik meg, nyilván ez tudjuk, hogy igen, csak hogy milyen formában, vagy arra gondolok még, amit mondtál, hogy a bőnvallással ugye volt egy közös pontja a tibeti buddhizmusnak, hogy visszamegyünk egészen odáig, hogy valamiféle mágikus szertartásokban is jelen van-e. Tehát ezeken a területeken is ugyanúgy megtalálható?
Hát most a harcra nem emlékszem túl sok harci aspektusra, a védelmező az természetes. Ugye a népi vallásban is, meg a mindennapi életben jönnek a sorscsapások, viharok, jégesők, károk.
Ja, inkább természeti,
természeti csapások. És ezek a szimbólumok jelentős része azok ellen véd. Vagy az egyéni szerencse, ezek a kis imazászlók, amiket így is lehet, hogy a lungta, tehát szélparipa, ezek a színes, szintén ötszínű, Indiából átkerült ötszínű, ugye szöveges, és a közepén a leggyakrabban egy ló, a ló nyergében pedig ugye a három drágaság, a Buddha, Dharma, Sangha, mert mindennek ez a középpontja, tehát ez egy segítő eszköz. Ha kifüggesztik a házra, meg itt is a buddhista főiskolának a tetejére, akkor ez védelmez. Tehát ezt a népi vallás is használja, meg a kolostor is. Tehát a kolostorokban is vannak lungták, a samanisztikus szent helyeken is ugye bekerültek ezek a lungták, ezek a imazászlók, és az otthonokban is találhatunk. Tehát, hogy, de mi a cél? A védelmezés. Hogy az ártó erők, a sorscsapások, betegségek, a rossz gazdasági helyzet, mindenre jók ezek. Tehát az egy, főleg a népi vallásban ezeknek a szimbólumoknak a legfontosabb szerepeltetése az a védelem, a segítség, a hosszú élet, a gazdagság. Hát ugyanarra vágynak a tibetiek, mint a világ minden embere, hogy legyen egy egészségünk, legyen hosszú életünk, legyünk gazdagok és boldogok legyünk. És ezek az eszközök egy jelentős része, ezt segíti. És tehát mondom, a harciban én nem nagyon olvasgattam túl sokat, hogy a harcok tibeti háborúban ezeknek nyilván volt szerepe a háborúban, de talán nem úgy, mint az iszlámban, hogy föltűzzük a Koránt a lándzsánkra, és akkor az ellenség már nem tud megtámadni, mert a Korán szent. Tehát ennyire ilyet én nem emlékszem a tibeti történelemben, mert azért járatos vagyok, hogy ennyire így ezeket a szimbólumokat ilyen direkt módon használták volna az ellenség ellen.
Kicsit furcsa is lenne, furcsa hogyha is most lenne. Hallanánk egy ilyet, azt hiszem.
Igen, föltűznék a buddhista szutrákat a lándzsákra, mert akkor talán a másik buddhista nem, mert azért buddhista belháborúk voltak Tibetben, Tajik és Gelugok között bőségesen, legalábbis a támogató arisztokrata csapatok és mongol csapatok rendre összecsaptak, de nem kívánták a buddhista szimbólumokkal, azt feltehetően mindig mantráztak a lámák is, akár a győzelemért, vagy a nyugalomért, a békéért, akkor két buddhista közösség között egy komoly évszázados konfliktus volt, akkor nyilvánvalóan használták a mantrákat a béke céljából. Tehát így a háborúban is használták a szimbólumokat, mondjuk egy szóbeli szimbólumot, a mantrát.
Oké, a művészet volt még, amit felvetettem. Hát ezt a mai napig látjuk, akár egyébként a iskolánk egyik hallgatója is, gyönyörű tanka festő hölgy. De hát ez gondolom a korabeli időszakban is megjelent, hogy művészi kiteljesedésnek is eleget lehetett tenni azzal, hogy mondjuk szimbólumokat festettek, rajzoltak.
Igen, ez egy fontos rész, ezt az opponens egy kicsit hiányolt, azóta beleírtam a bevezetőbe, amit úgy gondoltam, hogy ez természetes. Keleti művészetek azok nem úgy művészetek általában, mint a nyugati. Nem szórakoztatnak, nem szépséget akarnak, hanem szakrális üzenetet közvetítenek. Eszközök, támasz, a ten szó van tibetül, támasz. Tehát ezek a gyönyörű műalkotások, ezek mindig támasztják a tanításokat. Segítik és támogatják a tant, és éppen ezért a művészi szabadság más. Leginkább, hogyha mondjuk a tibeti, mondjuk ábrázoló művészetet hasonlítom, az orosz ikonfestő. És az orosz, a ortodox ikonfestészet, ahol kőkeményen kötött, hogy az adott személynek az arányai milyenek. Tehát mindegy, hogy Mandzsúsiról, mindegy, hogy Mahakáláról van szó, egy istenséget, ami mondjuk egy szimbólum, ábrázolunk, annál a művészi szabadság az nem olyan, mint a nyugati művészetben a reneszánsztól, ahol én úgy ábrázolom Jézust, ahogy én gondolom. Tehát teljesen Michelangelo vagy Leonardo teljesen szabad kezet mert magának vindikálni, hogy úgy ábrázolja, hogy ő gondolja, és ebből aztán egészen elszabadult a nyugati művészet, és nagyon sajátos ábrázolások vannak. Ez elképzelhetetlen a tibeti buddhista, az indiai hindu vagy buddhista művészetben, mert ott egy Shiva ábrázolás, ugyanúgy, mint a buddháé, az kötött, mégis szabad. Szabadság a felhő motívumokban. Nagyon sok szabadság van, de nem festhetem a buddhát más színekre. Tehát ott megvan a színeknek is egy kötelező előírása, az arányoknak, meg hogy minek kell a kezébe lennie. Tehát arról ismerszik fel a kézben tartott, ugye csak centi betű tárgyakról egy istenség. Tehát ott nem lehet bármit odaadni. Még egy nyugati művész az bármit beletehet, akár keresztelő Szent János kezébe, vagy mert nincsenek ilyen kötöttsége. Tehát ezek azért nem úgy művészek, ez a klasszikus tibeti buddhista művész, ami a szimbólumok van is jelen van, hogy ott teljesen szabad, viszont mégis művészet, mert van egy kreativitás, van egy intuíció, invenció, amely akármilyen mandala, ami a legszigorúbban elő van írva egy mandalának a rendszere, tehát ott nem lehet bármilyen színeket fölcserélni, mint mondom, a nyugati művészet az bármikor megcserél, egy Van Gogh bármikor megváltoztathatja a színét, ahogy ő látja azt a buzamezőt, vagy a nem tudom én, napraforgókat, és sokkal színesebb, a Csontvárit ugye most láttam, tehát és sokkal színesebben voltam Taorminában, voltam egy-két helyen, ahol Csontvári járt a Nagytarpataknál, de sokkal izgalmasabb Csontvári, mert ő egy egyéni látásban adta vissza a Tarpatakot, vagy Taorminát, vagy egy-két helyet, amit talán is láttam, Balbekbe sajnos nem jutottam el, egyik kedvenc képemnek a helyszínére, pedig közel jártam, de nem jutottam el. Tehát, hogy ezeket ő egyénileg láttatta. De ezt a keleti művész nem teheti meg, ez nem is tájakat fest, hanem ő nagyon is egy belső ideákat, tehát sokkal inkább ilyen platonista módon vannak eszmények, és az eszménynek az elkészítése, ez van egy kód, ahogy le kell azt festeni, ábrázolni kell, és attól ő lényegileg nem térhet el.
Hát itt alapvető világnézeti különbséget mutat be az, amit most meséltél, hogy mi a különbség a két művészeti látásmód között. És még egy dolgot említettem, hogy a szertartások. Tehát, hogy a szertartásoknak mennyire része ezek a tibeti szimbólumok, és mondjuk mennyire mosódott össze azokkal a típusú bőn, mágikus, nomád kultúrához kapcsolódó szertartásokkal, ami nem is echte buddhista szertartás egyébként.
Hát az biztos, hogy ezek a szertartási tárgyak ugye használatosak. Tehát mondjuk egy combcsont trombita, ugye ez hosszú ideig ezt én itt ékeztem, hogy nem combcsont, vagy nem lábszárcsont, hanem combcsont, tehát itt a femúrból készítik, de ez a magyar irodalomban elterjedt, hogy ez lábszárcsont, nem tudom milyen oknál fogva. Nyilván a tibeti szó a láb is, meg comb is, tehát sok mindent jelent, de hogy ezek az eszközök, ezek a tárgyak, ezek ugye a szertartások mindennapos kellékei. Vannak olyanok, mint a vajzsra és a ganta, az ugye az egyszerű mindennapi szertartás, csődob az a csőszertartás. Tehát ezekről így dob, damarú dob, annak vannak változatai, ezek a szertartások részei. De ezek összetettek, mert ezeken a dobokon is vannak olyan, mondjuk épp a zöld szimbólum, amit megint az opponens kérdezte, hogy honnan van a forrás, tehát egy láma előadás, hogy a zöld az a mágikus erőt képviseli, a zöldre festik a cső dobnak azt a bőrét, amivel az le van fedve. Tehát, hogy ott minden ilyen tárgyban azért valahol, a legtöbb tárgyban megjelenik a bönvallás is, valamilyen módon szinkretizálódott, áthallik a szertartáson, ahogy kérdezted, nagyon sok olyan szertartást csinálnak a lámák, amelyek nem buddhista eredetűek, még nem is biztos, hogy vajrajána, hanem a sámáni mágikus hagyományból. Ezeket a buddhista tanítók, mint Atisha, ugye 1042-ben megjelenik Indiába, Tibetbe, kitakarítja. Aztán újra visszaszivárog, jön Congkapa, 1407-ben megcsinálja a Gelugrendet, megint azt mondja, ezeket a szertartásokat nem kell csinálni. Na de ezek szépen persze visszaszivárognak még a Gelugrend hagyományába is, tehát azok a mágikus dolgok azért mindig is ott voltak, nem csak a népi, hanem még a lámák szintjén is, és ez nem is baj, tehát hogy ott éltek. Egyébként meg ugye a Tájföldön épp úgy a téraváda teli van mágiával, teli van szellemekkel és a szellemkultuszon, mert messze nem vagyok járatos, de mivel egy diákunk ugye kim volt fél évig a Tájföldi Egyetemen, és akkor sokat beszéltem, és velem írta a diplomunkát a tájföldi buddhizmusról, ami nagyon szinkretikus, sajvat a hindu elemektől abszolút áthatott, és ugyanolyan típusú, csak egész más, mint a tibeti, tehát én is kicsit illúziókkal ott a téraváda, meg ezek a délkeletázsák, ezek nem ortodoxok, ott a helyi szellemvilág fog bekerülni, de ezt tényleg nem értek, tehát nem nagyon más az a buddhizmus sem, de a tibetiben nyilván a bönvallás, ugye a mongol sámánság, most ugye ők is olvasom a mongol könyveket, mongol témájú könyveket az út előtt, és ott meg a mongol sámán praktikák, a mongol mágikus hagyományok, azok a csontok, jós csontok, a csikacsont, ami egy birka lábcsont, valami nem tudom pontosan melyik lábközép csont, azok ugye ott kerülnek be a jós szertartás, ugye hát Buddha nem nagyon jósolgatott. De a jóslás minden kultúrában fontos, a jóslásnak vannak eszközei, íjak, sámánság, csontok, lapockacsont, ezeket a tibetiek is használják. Tehát ilyen értelemben megint csak egy ilyen keverék dologgal találkozunk a tibeti szertartási tárgyak. Egy része az valóban nem is az indiai buddhizmusból került, ortodox tibeti tárgy, ami a tibeti, és a körítése is, ahogy használják, az is a tibeti, nem is biztos, hogy bön népi vallás, tehát a prebuddhista Tibetnek a hagyományából van ott, és ezek tovább élnek a lámák körében is sokszor.
Elképesztő izgalmas egyébként. Ugye, bár rádióról van szó, de azért remélem sokaknak így megjelenik a szeme előtt, amikről beszéltél, és erről jut eszembe egy ilyen utolsó kérdés, egy ilyen módszertani lenne, hogy nem tudtál nyilván elmenni és mindegyiket személyesen megfogni, megnézegetni. Hány képet kell ahhoz felkutatni, hány könyvből, hány forrásból kell megnézni ezeket a szimbólumokat, és megnézni, nem elolvasni, hogy tényleg azt mondhass, hogy na most erről van szó, konkrétan erről a formáról, erről a jelképrendszerről, mert apró pici változások lehetnek rajta, és már lehet, hogy teljesen másról van szó. Szóval ez egy ilyen vizuális adatgyűjtés tulajdonképpen, amit csináltál a munka előtt.
Igen, hát igyekeztem minél többet. A mai helyzetben az a jó, hogy nem csak könyvek vannak, hanem most már ugye elmegy az ember egy Tibet shopba. Interneten de rengeteget töltöttem le internetről, a másik pedig, hogy hát elmegy egy Tibet shopba, elmegy egy nepáli boltba, elmegy egy, nem tudom, már annyiféle bolt van itt Magyarországon is, nem kell már nyugatra sem menni, és Ott megveszi, megnézi, egy csomót megvettem, pont azért, hogy egy dadárt, egy ilyen íj, amivel itt jósolnak, meg egy különleges eszköz, a bütykei, minden. Tehát, hogy legyen, tehát mikor leírtam, mondom, van, amiről azért nagyon kevés kép volt. Tehát vannak azért, amihez az opponensek kerényben sok apró hibát is, meg két azért nagyobbat is kiszúrtam munkába, mert nyilván nem volt a kezembe, vagy volt a kezembe, csak hogy már turista tárgyként volt a kezem, mondjuk egy koponyacsésze, és akkor ezt megjegyezte, hogy a belső felén nem, hát már ki is vettem, nem szokták borítani ilyen fémmel, csak a peremét, mert az már turistáknak készül, hogy a koponya csészének a belső peremét. Ezt, mivel a legtöbb koponya csésze a kezembe turisták által behozott volt, tehát én ezt azt gondoltam, hogy ez egy hiba volt, hogy ez egy általános szokás. Sok fotót néztem, de azok mindig a külső felét fotózzák, ritkán a belsőt. Tehát például ilyen hibákat azért sajnos elkövettem, de reméljük, hogy most már ezeket a opponens által megjegyzett hibákat ugye majd a kiadás előtt szépen már kiszedtem a legtöbbet, meg utána nézek, és most megyek Mongóliába fényképezővel, ahol remélem minél kevesebb internetképre lesz szükség, mert fotózom ott a tárgyakat. Most a mongol-tibeti buddhizmusnál nagyon hasonlók a dolgok, tehát egy csomó mindent Mongóliába is meg fog találni és lefényképezni, ami még nem került a kamerám elé, és akkor lesz sok szép színes kép a könyvben, reméljük.
Az emlékezeted és a tapintásod megmarad, igen, talán, amikor a következő sorokat írod majd. Mi lesz egyébként a funkciója ennek a dolgozatnak? Ezt a nagyakként kerül be, kölcsönözhető esetleg, hát ha most valaki kedvet kapott hozzá, hogy
hát
beleolvasna.
Birtalan Ágnes, ugye az elnöke a bizottságnak kiadásra javasolta, hogy elindul, hogyha javításokkal igen, tehát, hogy reméljük, hogy előbb-utóbb lesz. Ne csak a buddhista főiskolások itt a belső használatban részesüljenek ebből a lehetőségből, hanem a magyar buddhisták, akik között azért nagyon sok van, aki ezeknek nem nézett utána, nem is ismeri, gyakorol nagyon sok ember, sok közösségbe, de hát egy első kísérlet, egy ilyen, hogy egy magyar nyelvű, a tibeti buddhista szimbólumokról legyen egy kis kézikönyv a számukra.
Köszönöm szépen, tehát a tibeti szimbólumok misztikus világáról beszélgettünk Szatmári Botondal, köszönöm.
Én is köszönöm, és békesség minden lénynek.
Szatmári Botonddal hallottak beszélgetést a tibeti szimbólumokról. A riportot Lapad Dániel készítette. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!